Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival, a nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást keresett nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá 12, bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták, el kéne mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak, telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, megáldotta azokat, majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igé. Testvéreim, a Zsoltárban azt imádkozzuk, hogy mit adhatok én az Úrnak mindazért a jóért, amit ő adott nekem. Veszem az üdvösség kelyhét és segítségül hívom az Úr nevét, válaszolja a Zsoltáros. Most az évvégi háladás van, hálát adunk az elmúlt tanévért, a tanárokért, mindazért, amit a gyerekek kaptak az iskolában. Hálát adunk a lezárult érettségikért, tehát ma van a Tedeum is, ami különösképpen is illik ehhez az ünnephez, hiszen az eukarisztia szó az azt jelenti, hogy kedves, szép ajándék. Isten megajándékoz bennünket önmagával, és mi elfogadjuk ezt az ajándékot, és megpróbálunk hálát adni mindazért, amit őtőled kapunk. Úgyhogy ez az ünnep kiegészül a Tedeummal is, az évvégi hálaadással is. Testvérek, múlt vasárnap a püspök úr, amikor a búcsún beszélt, én egy teoretikus beszédet vártam tőle, hiszen a Szent Háromságról olyan keveset elmélkedünk, és olyan téveszméi vannak a legtöbb embernek, és jobban jártunk, nem egy elméleti beszédet adott, hanem egy lelkipásztori beszédet mondott, amiből én is sokat tanultam, és egy olyan szempontot vetett föl, amit most ezen az ünnepen, Úrnapján szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Az Úr Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez elsősorban és a katolikus fölfogás 2000 éve azt jelenti, hogy az Úr áldozatát újra és újra be kell mutatni. Annak idején én találkoztam egy evangélikus lelkésszel, aki teológiailag eléggé művelt volt, és ő kikérte magának, hogy ő nem pap, mert ő nem mutat be áldozatot. De 2000 éve az egyháznak az a hite, hogy minden szentmisében áldozat bemutatás történik, Krisztus áldozata jelenül meg az oltáron, az, ami megújul, és aztán megújít bennünket. Mindig megdöbbent, hogy a keresztény felekezetek többsége mennyire nem tud elszámolni ezzel a krisztusi parancsal, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az egyház gyakorlatilag nagypénteket és a nagyszombatot leszámítva minden nap hűségesen bemutatja Krisztusnak a legszentebb áldozatát, és ezek a szavak szoros értelemben erre vonatkoznak, hogy az ő áldozatát újra és újra be kell mutatni az egész világ üdvösségéért, önmagunkért és a világnak a beteljesüléséért. De püspök úr azt mondta, és ez az, amire én sosem gondoltam, hogy ez tágabb értelmű is, amit Jézus mond, hiszen előtte azt mondja, hogy ez az én testem, mely értetek adatik, és ez az én vérem, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. És ezt kell cselekedni az ő emlékezetére minden megkeresztelt embernek. Testvérek, Minden megkeresztelt ember, illetve minden ember kötelezve van arra, hogy szükséghelyzetben kereszteljen. A keresztség ugyanis szükséges az üdvösségre. Ami nem azt jelenti, hogy ha valaki nincsen megkeresztelve, az elkárhozik, csak ha valaki üdvösségét akarjuk, akkor részesíteni kell, részesülnie kell a szent keresztségben. Így tehát mindegyik őtöknek tiszte az, hogy halálveszély szükség esetében kereszteljen, hogy a keresztelésnek ez az alapformulája, hogy kimondod az illető nevét, és azt mondod, hogy én megkeresztelek téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ez a lényegi része a keresztségnek. Vannak azokban a szertartások, amik megvilágítják a keresztségnek a szentségét, és ilyen értelemben utána, amikor a dolgok rendeződnek, akkor van a szertartások pótlása. És a szertartások pótlásában ott van a krizmával való megkenés, a fölszentelés. Minden megkeresztelt ember ugyanis föl van szentelve Krisztus papságára, arra bizonyos Melkizedeki papságra. Fogalmunk nincsen, testvérek, arról, hogy ki volt ez a Melkizedek, annyit tudunk csak, hogy ő a fölséges Isten papja, és annyit tudunk, hogy Isten választottját, Ábrahámot megáldja, és Ábrahám pedig a fölséges Isten papjának tizedet ad mindenéből. A neve azt jelenti, hogy igaz király, a Melkizedek, a Melek, ugye az királyt jelent, és a Cedek az pedig azt, hogy igaz. Melkizedek az igaz király, Istennek a királyi papja. És a zsoltáros még hozzáteszi jövendőlésként az Úr Jézusra, hogy pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. És Jézus, mint pap, az utolsó vacsorán önmagát mutatja be áldozatul a mennyei atyának, értünk. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy önmagát adja áldozatul nekünk. Azért, hogy meg tudjunk bízni Isten atyaságában, hogy meg tudjunk bízni Istennek a jóságában, hogy ne őt okoljuk azokért a dolgokért, amik történnek velünk, hanem megértsük azt, hogy Isten nem okozója a rossznak, a betegségnek, a halálnak, hogy az nem büntetés, az nem megtorlás, hanem az ehhez a világhoz tartozik, és Isten maga is áldozata, és ki van téve ennek a világ gonoszságának és a rossznak, és az ő uralma, az ő üdvössége az ezután, az élet után történik. És ebben az egyetemes papságban részesül minden megkeresztelt ember, mindegyikőtöknek a homloka, mindegyikünk homlokát megkenték krizmával, azzal az olajjal, amivel fölszentelik a szolgálati papságra a papokat, amivel ez a templom, az oltár föl van szentelve, amivel a püspököt szenteli az egyház, ugyanezzel vagytok ti is megkenve, így tehát nektek is, mindegyikünknek tiszte az, hogy papként éljen. És a papság az azt jelenti, hogy be kell mutatnia mindegyikünknek a saját élete áldozatát. Testvérek, a magány az nem hivatás, az nem Isten akarata. Isten mindenkit a termékenységre hív meg. A termékenység alól, termékenység parancsa alól nincsen fölmentés. Az isteni parancs is ugyanúgy, ahogyan a tizedet, hogy azzal Istennek tartozunk, azt nem érvénytelenítette senki sem, ugyanúgy nem érvénytelenítette azt sem, hogy a papnak áldozatot kell bemutatnia. Ez a parancs, hogy az embernek termékenynek kell lennie, ez kezdettől fogva, a teremtéstől kezdődően ott van az ember méltóságában, hogy igenis termékenyé kell lenni, így vagy úgy. És nyilvánvalóan a magány az nem azt jelenti, hogy hányasával él az ember, hanem az lelki alkat. A magányos embertől félni kell, nem véletlenül ünnepelte meg az egyházunk múlt vasárnap a Szent Háromság ünnepét, amelyik hitvallás amellett, hogy Isten ugyan egyetlen, de nem magányos, mert a magányosságtól félni kell, Allahtól félni kell, akinek a legfőbb tulajdonsága, hogy egyedül való, a zsidók istenétől, Jákvétől is félni kell, félnek is tőle, mert hogy az a legfőbb tulajdonsága, hogy egyetlen. Ezzel szemben a mi Istenünk, akit Jézus Krisztus föltárt előttünk, ő szeretett közösség, Atya, Fiú és Szentlélek szeretett közössége. És ilyen értelemben a termékenységre mindegyikünk kötelezve van. És a termékenység nem attól függ, hogy kinek hány gyereke van. Nem attól függ, hogy mit alkot a munkahelyén. Nem attól függ, mint amiben mi papok gyakran belesétálunk csapdaként, hogy hány templomot újítottunk föl, vagy hány plébániát építettünk, vagy renováltunk. Nem ez a termékenység. A termékenység az az áldozatvállalásban teljesedik be, abban mutatkozik meg. És erre mondja Jézus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hogy az ember megtanuljon másokért lenni. Nyilván, aki családban él, annak egyszerűbbek a viszonyrendszerei, annak egyszerűbb, hogy mit is jelent, hogy be kell mutatnia a saját élete áldozatát, bemutatnia a házastársáért, a gyermekéért, a környezetéért, de minden ember, mindegyikünk függetlenül az életállapotától kötelezve van az áldozat bemutatásra. És ma azt ünnepeljük, hogy Krisztus áldozatul adta magát nekünk. Nekünk adta önmagát az Eukarisztiában, nem ezt vagy azt adott, hanem önmagát adta, és ez a mi méltóságunk, testvérek, és mondhatjuk persze, hogy ez a kötelezettségünk is, hogy el kell fogadni ezt az ajándékot. Nem könnyű elfogadni is. Az ember bűnei nagyjából e köré csoportosulnak, hogyan nem fogadom el Isten ajándékát, hogyan lázadok, hogyan vagyok irigy, hogyan vagyok féltékeny, hogyan kívánom el a másét, hogyan vagyok elégedetlen a körülményeimmel, azt, amit Istentől kaptam, azt hogyan nem fogadom el. És ilyenkor Úr napján az ember újra és újra össze tud békülni azzal az Istennel, aki nekünk adta magát, aki értünk adta magát, és azt parancsolta, hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére, hogy mi is megtanuljuk bemutatni a saját életünk áldozatát. Ez alól, testvérek, nincsen föloldozás, nincs fölmentés. Mindenkinek be kell ezt mutatnia. Úgy zárójelbe teszem hozzá, hogy a papnak még két dolga, két tiszte van, amiben szintén a keresztség által részesülünk, és a keresztség által ránk van bízva. Az egyik az az imádság, imádság másokért. Nyilván, aki családban él, az azt gondolja, hogy azzal, hogy a családjáért imádkozik, mármint remélem, hogy imádkozik, mindig így megdöbbenek, amikor szülők azt mondják, hogy hát nem szoktak minden nap imádkozni a gyerekeikért, vagy gyerekek nem imádkoznak a szüleikért, vagy nem imádkozunk a halottainkért. Ezt nem értem, ez sose, hogy az ember hogy nem ismeri föl, hogy ez az egyetlen, amit meg tudunk tenni egymásért, ez a legtöbb, amit egymásért tudunk tenni, hogy imádkozunk azokért, akiket Isten nekünk adott és ránk bízott. Szóval a hívő embernek, a megkeresztelt embernek tiszte, hogy imádkozzon, és nem csak a saját családjáért, az övéért, hanem vállalni valamiféle egyetemesebb hivatást, valami egyetemesebb imádságot. Olyan ügyért is, amiben esetleg nem vagyok érintve. Nézzél körül a békéért, az áldozatokért, azokért, akik agressziót szenvednek, azokért, akik éheznek, akik szomjaznak. Ugye az Úr Jézus azt mondja a mai evangéliumban az apostolainak, hogy ti adjatok nekik enni. Nem sokára be fog ez is következni, hogy gyakorlatilag mi, akik templomba járunk, mi egy olyan társadalmi réteghez tartozunk, akik tehetősek vagyunk, hogy ez a parancs, amit az apostoloknak adott Jézus, hogy ti adjatok nekik enni, ez rövidesen húsvér valósággá lesz. Imádkozni legalább azokért, akiknek nincs mit enniük, nincs hol aludniuk, lakniuk. Olyan lakhatási szegénység van Magyarországon, hogy azt el se tudjuk képzelni, testvérek. Egy naponta futok ebbe bele, és az ember így bele nyomorodik abba, hogy miféle nyomorúság vesz minket körül láthatatlanul, mert mindez el van dugva előlünk. Aztán rengeteg olyan dolog van, amiért egyetemes dolog, amiért imádkozni kell és lehet. És aztán a harmadik tiszte a papnak az a tanítás, az Istenről szóló beszéd. Nektek is kell beszélni. Nyilvánvalóan másként, mint egy papnak. Nekem az a luxus helyzetem van, testvérek, hogy jó embereknek, jó Istenről jókat mondhatok. Az én dolgom, hogy hívő embereknek beszélhetek arról az Istenről, akit szerettek, akihez ragaszkodtok, és aki miatt itt vagytok. Ez nagy luxus nekem. De nektek az a dolgotok, hogy elmenve olyanoknak kell Istenről beszélni, vagy Istenről tanúságot tenni, akik nem kíváncsiak rá, sőt, egyenesen idegesítik őket mindaz, ami Istenhez tartozik, mert mi egyháziak nagyjából lejárattuk az Isten kérdést ebben a világban, és nektek mégis muszáj evangéliumot hirdetni a cselekedeteitekkel, a viselkedésetekkel, a szavaitokkal, úgy, ahogyan adódik, ahogyan azt Isten rátok bízza. Minden esetre ma, amikor a hitünk szent titkát ünnepeljük, hiszen minden misében elhangzik ez, testvérek, hogy íme hitünk szent titka. Mindent, amit el lehet mondani az Istenről, minden, ami megtörtént, aminek tanúi voltak, kezdve a megtestesüléstől, Jézus születésétől, a megkeresztelkedésén át, a csodáin keresztül, a szenvedésén, a kigúnyolásán, a halálán át, egészen a föltámadásáig, minden összefoglalódik, össze van foglalva a hitünk szent titkában, az eukarisztiában. Ebben adja Isten a legtöbbet, önmagát adja nekünk. Én még nem tudom, hogy szokták-e mondani a szülők a kisgyereknek, hogy úgy szeretnek, majd megesznek, de azt gondolom, hogy azt azért nagyjából mindegyikünk megsejti, hogy az evés, megevése valakinek, valaminek az valami egészen bensőséges dolog. Nyilván egyrészről borzasztó, és nem véletlenül vádolták a kereszténységet kannibalizmussal annak idején a pogányok, de mi pontosan tudjuk, hogy mit is jelent az, hogy táplálékunká lett az Isten. Olyan közel kerül hozzánk, amilyen közel, itt a Földön közel lehet kerülni egyáltalán. A táplálékunká lesz is. Ezt ünnepeljük, testvérek, és az, ami majd történik a körmeneten, az egy családi aktus, az egy családi szokás. Nyilvánvalóan nem a hit lényege a körmenet, de ekkor ünnepel az egyház, ekkor újjong az egyház affölött, hogy mit kapott Istentől, és az ünnep által tudatosítjuk, hogy milyen méltóságunk van, hogy milyen ajándékunk van, hogy milyen kiválasztottak vagyunk, mekkora kincs van ránk bízva, minek következtében, ahogyan az Úr Jézus mondja, aki sokat kapott, attól sokat kérnek számon. Ezzel a tudattal legyünk ott a körmeneten, és ezzel a tudattal törekedjünk arra, testvérek, hogy azt, amikor Isten önmagát adja, azt ne utasítsuk vissza. Emberileg is nézve, nem tudom, volt-e ilyenben részletek, amikor valakit meg akartál ajándékozni, és az visszautasította az ajándékot. Ennél nagyobb megalázás nem nagyon elképzelhető. És ilyen megalázó az Isten számára, amikor bár önmagát adja, fölkínálja, lehetőség van a bűnbánatra, lehetőség van az embernek arra, hogy megtisztuljon attól, ami elválasztaná Istentől, és mégsem él ezzel a nagyszerű ajándékkal. Amikor én ide kerültem erre a vidékre, akkor itt is az volt a szokás, mint ahogyan sajnos a magyar egyházban, a magyar egyházat eléggé megnyomorította az a szellemi irányzat, amelyik a méltatlanságot hangsúlyozta a szent áldozással kapcsolatban, és nem azt, hogy mekkora ajándék ez, és Isten mit tett értem, hogy táplálékommá lett, hanem helyette arra helyezte a hangsúlyt, hogy az ember méltatlan, és meg tudja szentségteleníteni az Úr testét. Így aztán, amikor a misében a pap fölmutatja az Úr testét, amikor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, akkor az emberek lesújták a fejüket. Most én nagyon örülök, hogy már itt Tordason is, meg a környéken is az ember megértik, hogy azért kerül fölmutatásra az Úr teste és vére, hogy ránézzél, mert hogy eláraszt a fény. Tekintsél rá, és eláraszt a fény téged, és vonz téged magához. Úgyhogy az Úr testét és vérét ünnepeljük, hitünk szent titkát, ahogyan az minden misében elhangzik, és ez egyrészről figyelmeztetés arra, hogy a szent áldozatot be kell mutatni. Nem véletlen az a katolikus szokás, hogy ha összejövünk közösségbe, akkor mindig szentmisét mutatunk be, mert ebben csúcsosodik ki az, amit Isten nekünk adni akar, ebben teljesedik be. Másrészről viszont, és ezt kérem tőletek, hogy minden misében, amikor elhangzik, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ez azt is jelenti, hogy te magad törekedj arra, hogy bemutasd a saját életed áldozatát, hogy ne kényelmesen, narcisztikusan magad körül forogjál, mert hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy az a jó, ami nekem jó, az a fontos, ami nekem fontos, az az igaz, ami szerintem igaz, amikor individualisták vagyunk, amikor csak magunkkal törődünk, akkor eláruljuk Krisztusnak ezt a parancsát, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mert ő önmagát adta értünk. És ez a mi nagy-nagy hivatásunk és nagy-nagy méltóságunk, hogy mi is tudjuk egymásért adni magunkat, tudunk időt, energiát, figyelmet, szeretetet adni egymásnak, tudunk megbocsátást adni, tudjuk adni azt, hogy önmagamat próbálom ajándékban, így vagy úgy, de a másik felé közölni. Krisztus mindenestől adta magát, mi csak darabokat tudunk adni magunkból, de legalább ezt tegyük meg az ő emlékezetére. És most pedig ünnepeljük meg a tőlünk telő legnagyobb méltósággal és pompával az Úr testét és vérét, adjuk neki azt, ami tőlünk telik, próbáljuk meg szépé tenni ezt a liturgiát, elsősorban a saját lelkületünkkel. Amen.